Atyánk, hálát adunk neked pünkösd ünnepéért, köszönjük neked a te szereteted, köszönjük, hogy ezen a napon elhoztál ma ide minket, és kérünk téged azért, hogy fedj fel valamit legalább abból a titokból számunkra itt és most, ami 2000 évvel ezelőtt olyan nagy jelentőséggel tört be erre a világra, amikor elküldted a te szent lelkedet, betöltötted a tanítványaidat, és elképesztő isteni erővel ruháztad fel őket. Kérünk, hadd tekintsünk erre, és kérünk, hadd élhessünk át mi is ma új pünkösdöt. Így kérünk, legyél jelen a mi Isten tiszteltünkön. Küld a te szent lelkedet, szólíts meg a te igéddel. Jézus nevében. Amen. Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom a 3. fejezet 11. és 12. verseit. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd szent lélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát lesz, s megtisztítja szérűjét, csűrbe hordja gabonáját, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Kedves testvérek, van egy film, amit valakinek az ajánlására néztem meg egyszer én is, mi arról szól, hogy egy nagyon menő üzletember vagy újságíró, talán nem emlékszem már rá, repülőre száll, de balesetet szenvednek, és valahogy a tengerben végzik, de ő egyedül valahogy ki tud evickélni, és egy hajó töröttként, vagy repülő töröttként, ha úgy tetszik, túlélője lesz ennek az egész történetnek. Ott marad magára ezen a szigeten, nincs semmije, otthon megvolt mindene, pénze, lehetősége, családja, embere, karrier, de ott a szigeten ez mind elveszett. És talán ott kellett neki leginkább átgondolni azt, hogy mire van igazán szüksége az élethez. Mi az életben, ami nélkülözhetetlen. Valószínűleg egészen mást mondunk így ebből a helyzetből, amiben vagyunk, és egészen másra jutott az az ember ott azon a szigeten. A film címe egyébként a szám kivetett, és ha jól emlékszem, talán az első teendői között a szigeten, miután rájön arra, hogy nincs ott senki rajta kívül, nem fog segíteni senki neki, elkezd egy menedéket építeni. Legalább valami az éjszakától, valami az esőtől, a széltől védje őt. Erre van legnagyobb szükségünk. Legyen egy menedékünk. Legyen hová lehajtani a fejünket. Akkor mutatják, ahogy küzd a vízért, hogy egy pár korty vízhez jusson, mert a sós tenger nem alkalmas arra, hogy igyon. Milyen harcokat vív az élelemért, aztán a sebesüléseivel. És egészen addig megy ez az egész történet, vagyis hát még talán ennél is tovább, amikor tengerre száll, mondjuk így, a sorsát rábízza a tengerre, és arra, hogy majd valaki talán arra jön, vagy felveszi egy hajó, vagy észreveszi. Egy Wilson márkájú labda lesz az ő utitársa, és úgy beszél hozzá, amikor a labdát elviszi a víz, úgy meggyászolja, mintha ez valami élő személy lett volna. Mintha valósága ez lett volna a társ számára. Mi az, ami az élethez nélkülözhetetlen? Mi az, ami számodra nélkülözhetetlen az élethez? Érdekes talán ezen elgondolkozni, akkor, hogyha a saját szituációdba képzeled most el, és egészen más eredményre jutsz talán, hogyha te lennél az a hajó törött, vagy az az ember egyedül a szigeten. Azért vezetem be ez az igehirdetést, testvérek, mert azt mondja a Szentírás, azt tanítja nekünk Jézus, illetve keresztelő János, hogy a szent lélekkel való keresztség nélkülözhetetlen az Istennel való élő kapcsolathoz. Az, amit pünkösdkor ünneplünk, akkor is, ha nem érti a világ, akkor is, ha legkevésbé tudunk mit kezdeni vele a karácsony és a húsvét mellett, nélkülözhetetlen az Istennel való élő kapcsolathoz. Talán mondom még egyszer, ez a legkevésbé értett és megértett ünnepünk, És talán az egyházak is hibásak ebben, hogy a Szent Lélek személyére helyezik a legkisebb hangsúlyt. Mégis a mai igénk azt mondja, és erről szeretnék majd beszélni, hogy a Szent Lélekkel való keresztség nélkülözhetetlen. Nos, nem azért, mert Jézusról, a Szent Lélekre kellene állítsuk a fókuszunkat, és mindent ő alárendelni, és róla beszélni, hanem azért, mert a Szent Léleknek a szerepe egy kicsit olyan, mint egy lámpa a házatokban, az otthonaitokban, vagy mint egy reflektor néhány nagyon szép, komolyabb épület tövében, amikor este mész egy városban valahol, és megvilágítja az épületet. Nem a reflektorra kell néznünk, nem a reflektort megyünk oda körüljárni és megcsodálni, hanem mindig azt, amit megvilágít. Otthon sem azért kapcsoljuk fel a lámpát, hogy aztán a villanykörtével foglalkozzunk, és annak a fényét csodáljuk, hanem azért, hogy lássunk egy csomó minden mást, amit a lámpa fénye megvilágít. A Szent Lélek személyének a jelentősége az, hogy Jézust világítja meg számunkra. És hogyha Isten az ő szent lelkét nem küldi el, akár ma is teljesen hiába beszélek, akár most is teljesen hiába imádkoztok, ha a Szent Lélek nem látogatja meg a ti szíveteket, lelketeket, akkor szinte hiába vagy ma itt, mert neki kell világosságot gyújtani a bensőnkben, a szívünkben, a lelkünkben, hogy megláthassuk Jézust. És éppen ezért a mai üzenet egy mondatba foglalva ilyen egyszerű, személyes pünkösdre van szükséged, ha Isten országának valóban részese akarsz lenni. Személyes pünkösdre van szükséged, ha Isten országának valóban részese akarsz lenni. Először is azért, testvérek, mert a pünkösdhöz is megtérésre van szükség. Nem olvastam fel az egész történetet, csak két verset itt a Bibliából, de az a háttere, hogy Keresztelő János kimegy a Jordán folyóba, és a hozzá érkező, özönlő embereket, miután azok megvallják a bűneiket, megtérnek, azt kéri tőlük, hogy forduljanak is el azoktól, a bűneiktől, és ennek jeleként azokat az embereket vízbe meríti, megkereszteli. A vízzel való keresztség annak a külső jele, hogy az ember megvallotta a bűnét, szakítani kíván azzal, életét megváltoztatni akarja, és oda helyezi az Isten kezére. A vízzel való keresztség ennek a külső jele. Igen ám, csak jöttek hozzá olyan emberek, akikről tudva tudott volt abban a korban is, a farizeusok és az írástudók, és Jánosnak is az volt a gyanúja, hogy pusztán csak színlelik ezt az egészet. Jó fényben akarnak feltűnni az emberek előtt. Adott esetben csak egy zárójeles megjegyzés, így kampányidőszakban sokszor láthatunk, vagy többször láthatunk ma is ilyet, hogy ha valamit el akarunk érni, akkor igyekszünk jobb színbe feltűnni az emberek előtt. Nos, ezek a farizeusok és írástudók gyakorlatilag ugyanezt tették. Azért jöttek ki, ők is ott a tömeg előtt megkeresztelkedni, hogy ezzel még jobb színbe tűnjenek fel az emberek előtt, és fogadják el őket még inkább a népvallási vezetőinek. De valójában bennük nem történik meg az életváltozás, ami egyébként a keresztséghez szükséges feltétel volt. Talán akik jártok a templomba, hallottátok már tőlem, az egyik kedvenc történetem az, amikor 80-as években Svájcból egy diplomata utazott hazafelé, talán éppen egy magyar diplomata volt, és nagyon értékes, nagyon jó svájci italokat akart behozni az ő csomagjában. De hát mit csináljon? Nem lehet áthozni azt csak úgy a határon. És különben is, ha egy diplomata lebukik, mekkora szégyen az. Ezért hát kitalálta, hogy elhelyezte a bőröngye alján az italokat, ráhelyezte, ráfektette szépen összehajtogatva a ruháit, majd a szállodában, amiben lakott, megfogta azt a Bibliát, amit ma is ott talál minden szállodában, minden szobában az ember, és oda tette a ruháinak a tetejére. Bezárta a bőröndöt, s indult a repülőtérre. Repülőtéren ugye jött az ellenőrzés, és kinyitatták vele a bőröndöt, ugye nem csempész semmit ki, és amint a határőr meglátta a Bibliát, az egész csomag tetején azt mondta, tisztelegve, köszönöm szépen, s tovább engedte. A Biblia volt az a tárgy, amivel láttatta az az ember, hogy ő biztos nem lop, ő biztos nem csal. Igen ám, de a kérdés az, testvérek, hogy mi van a Biblia alatt. Odáig már nem ment el ez a határőr. És ez az, amit lát keresztelő Jánosnak a szeme, hogy mi van a keresztségük alatt ezeknek a farizeusoknak és írástudóknak. És azt kérdezi most tőlünk Isten, mi van a te keresztvized alatt? Tényleg ott van az a valóságos bűnbánat és megtérés? Mi van a templomba járásod alatt? Mi az itt léted alatt a motiváció, hogy ma eljöttél ide és hallgatod az igét? Mi van az úgynevezett református vallásod alatt? Ez a lényeg, hogy mi van a Biblia alatt. Mert az mutatja meg, hogy ki vagy te valójában, hogy milyen ember vagy valójában. És keresztelő János azt mondja ezeknek az embereknek, a farizeusoknak is, akik hozzájönnek, ez csupán víz, amivel én keresztelek. Ez egy felszíni dolog. És lehet színlelt is az, hogy ti most ide kijöttök, és megkeresztelkedtek nálam. De ami mögötte van, ami majd ezt követi, és így mondja János, hogy de Jézus, aki majd én utánam jön, aki igazán tud bennetek belül valamit tenni, és aki látja, hogy mi van a keresztséged alatt, ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel. Éppen ezért a második pontunkra térjünk rá, hogy a pünkösd maga a Szentlélekkel való keresztség, amiről itt keresztelő János beszél. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel. Pünkösd napján érkezik el ennek az ígéretnek a beteljesedése. Keresztelő János azt mondja, hogy amit én csinálok, amit én kérek, amit én ki tudok belőletek váltani, emberek, az semmi, az hozzá sem hasonlítható ahhoz, amit majd Jézus tesz. Én még arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Egy szolga vihette egy rabbinek a saruját. Egy szolga. És János azt mondja, hogy én még egy szolgának sem tudom tekinteni magamat Jézushoz képest. És érzékelteti azt, ezt azzal, vagy ezzel már azt is, hogy mekkora különbség van az ő munkája, amit János tehet azzal, hogy megkereszteli vízzel az embereket, és megtérést és bűnbánatot kér tőlük. Mekkora különbség ez ahhoz képest, amit Jézus tehet. A vízzel való keresztség és a Szentlélekkel való keresztség összehasonlítása. Szinte össze sem hasonlítható. Mert azt mondja János, hogy amikor jön majd a Szentlélek, amikor ő keresztel, amikor ő benne merít el titeket Jézus, kívül és belül átitat és átjár a Szentlélek, ez majd teljesen megváltoztatja az életeteket. Amit a vízzel való keresztség nem tudott megtenni. Hozzá sem hasonlítható ahhoz, amit János tesz. Olyan ez, testvérek, mint amikor hirtelen bekapcsol benned a reflektor, egy lelki reflektor, és szinte látod Jézust, akiről itt beszélünk, akiről már annyit hallottál, de addig teljesen sötétségben nem láttad, nem értetted, nem tudtad, mi ennek a jelentősége. Nem olyan régen beszélgettem valakivel, sok-sok kérdésről, órákon keresztül, és igazából láttam, hogy az esélytelenek állapotában vagyok. És tudtam azt, hogy nincs olyan érv, nincs olyan bibliai ige, nincs olyan mondat, amit mondhatnék neki, amivel meg tudnám győzni, hogy az ő hitetlen álláspontja az nem jó, hamis, nem valóságos, nem vezeti előtt oda, ahova szeretne. Tudtam azt a beszélgetés minden pillanatában, hiába órákat töltöttem vele, hogy ha a Szent Lélek itt nem jön, és ő benne nem gyújt valami világosságot, én nem tudok vele mit tenni. Beszélgethetünk órákig, napokig, hetekig, Nem fog benne történni semmi. És a hitünk ma is ilyen, én bármit mondhatok itt nektek, bármilyen igét olvashatok föl, olyat is, amire már százak megtértek, hiába olvasom fel ugyanazt az igét, ha a Szentlélek nem jön és nem gyújt bennetek világosságot, nem fog történni semmi. Én megkeresztelhetlek benneteket vízzel. Kaptam egyházi felhatalmazást erre. Felírhatunk titeket az egyház tagjaink közé. Jöhetsz, konfirmálhatsz, jöhetsz, úrvacsorázhatsz. De hadd mondjam, ez mind nem az, amiről Isten meg akar téged győzni. Ezeket meg lehet csinálni úgy, hogy felszínen mozogsz. De mi van ezek alatt? Ez a kérdés. Mi van a te konfirmációd, mi van a te úrvacsorád, mi van a te keresztvized alatt? Ott van-e a Szentlélekkel való keresztség is? Mert minden más a tiéd lehet, még mindig nem vagy az Isten országának a részese. Egy nagy norvég felfedezőről, Roald Amundsenről olvastam azt, ő az, aki állítólag elsőként felfedezte az északi sark mágneses meridiánját, és ő az, aki először felfedezte, és el is utazhatott, talán az 1900-as évek elején a déli sarkra. Nos, egyik útjára, egy ilyen expedíciójára ez az Amundsen egy postagalambot vitt magával. És amikor elérte a világnak a sarkát, azt a célt, ahova el akart jutni, ahol még előtte senki más nem járt, akkor fogta, kinyitotta a madár kalitkát, és elengedte ezt a galambot. El tudjátok képzelni a feleségének az örömét, amikor Norvégiában megjelent ez a galamb, és elkezdett ott röpködni a házuk fölött. Ez az asszony kiment, meglátva a galambot, azonnal felkiáltott, és azt mondta, él, még mindig él a férjem. Ez a galamb volt számára a jel. Ha ez visszatért, akkor biztos az ő férje engedte el, mert így beszélték meg. Ha a céljához ér, akkor ez a galamb fog róla hírt adni. Micsoda öröm volt, testvérek, pünköstkor, amikor leszállt a Szentlélek, és hirdette, hogy Jézus Krisztus, úgy, ahogy mondta, felment az Atyához, és helyet foglalt a mennybe. Ez is a léleknek a munkája továbbra is, hogy ő legyen az, aki eljutatja a szívedbe ezt valósággal, hogy igen, Jézus él, hogy ő valóságos lehet immár a te életedben is. Nem hiába a Szentléleknek az egyik szimbóluma a galamb. És talán ez a történet nagyon jól kifejezi, hogy miről szól a pünkösd. A pünkösd maga a Szentlélekkel való keresztség. És még egy harmadik gondolat, amit itt az igében látunk, hogy a pünkösd egy valódi szétválasztása annak, hogy ki az, aki tényleg hívő, és ki az, aki valójában hitetlen. Azt mondja, itt a mi igénk, hogy Jézus valósággal szét fogja választani az embereket. Szentlélekkel és tűzzel keresztel. Kezében szórólapát lesz, és megtisztítja a szérűjét. Csűrbe hordja a gabonát, megégeti a pejvát oldhatatlan tűzzel. Majd mindjárt mutatok erről egy videót, hogy el tudjuk képzelni, hogy ez mit mond és mit jelent. De testvérek, azról szól, hogy akiben ott van a Szentlélek, annak történik egy valódi megtérés, életváltozás az életében, és akinek ez megtörténik, ott valóban ott van a Szentlélek. Míg lehet sok más ember, aki vallja ezt, teszi ezeket a dolgokat külsődlegesen, de csak színlel, vagy még azt sem. Ahogy egy gazda elválasztotta az értékes gabonát a héjától, ugyanúgy elválasztja Jézus az embereket egymástól, és majd megtisztítja a szérűt. És most kérném, indítsuk el ezt a videót. Mai világban mutatják be, hogy is zajlott ez akkor. Nem kell rá hang, nincs hangja, csak indítsuk el a videót. Hát nem biztos, hogy pontosan így történik, de ugye a gabonát leterítve ott a szérűre valamit végighúztak, általában egy állat végighúzott rajta ilyen súlyt, nehezéket, talán még gyerekek is ültek rajta, és ennek az volt a lényege, hogy a gabona magokat ki morzsolja gyakorlatilag a hüvelyéből és abból a kis héjából. És utána fogta, amiről az igénk is beszél, ezt az eszközt, és elkezdte feldobálni az így megtisztított gabonát, és ennek az volt a lényeg, hogy a szél elviszi a könnyű mag héjat, és lehullik a földre az értékes gabona. És mikor ezt elég sokáig csinálta, akkor így szétvált gyakorlatilag az értékes gabona, és elvált tőle a héja. És erről beszél Jézus, ha az igére visszaváltunk, hogy kezében szórólapát lesz, megtisztítja szérűjét. És az a szérű, amire visszahullott ott minden, ahol ezt a műveletet csinálta, azt mondja, az értékes gabonát beviszi a csűrbe, és az értéktelen pejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Nos, itt a megtisztítani szó görögül diakatarizzo, ami azt jelenti, hogy ez a szétválasztás, ez abszolút és teljes. Van a görögöknek sokféle szavuk, de amikor egy teljes és hiba nélküli szétválasztásról beszéltek, akkor erről ezt a diakatarizzóval fejezték ki. Ami azt jelenti, hogy nem marad ezután a művelet, utána szérűn néhány héj, és akkor értelmezve a képet, néhány héj hitetlen, úgymond hitetlen ember, az értékes búza, mondván a Szentlélekkel keresztelt hívők közé keveredve. És testvérek, nem biztos, hogy jó hírám, de figyelmeztető, hogy milyen szomorú figyelmeztetés az, hogy némely emberek földi életük végén az Isten szemszögéből nem lesznek mások, mint pejva, akiket örökkön örökké elégetnek és gyötörnek. Függetlenül attól, hogy milyen hatalommal rendelkeztek itt a földön. Függetlenül attól, hogy hány doktorátus volt a nevük előtt. Függetlenül attól, hogy milyen humanitárius cselekedeteket végeztek és hajtottak végre itt a földön. Függetlenül attól, hogy hány könyvet írtak. Satöbbi. Gyakorlatilag Krisztuson kívül, Jézus nélkül ölökre értéktelen pejvák maradunk mi emberek. És János egy nagyon élénk képet fest a messiás közelgő ítéletéről ezzel. Aki nem hagy semmilyen nyomot a pejvából, azt mondja, megégeti oldhatatlan tűzzel. Ahogy az ember, akit az előbb láttunk, eltakarítja azt, ami nem az értékes gabona, hanem csak a maradványa. Eltisztítja a szérűjéről. Mi adja a különbséget az emberek között? A Szent Lélekkel való keresztség. Reménységem az, hogy kezdjük érteni, miért elengedhetetlen a Szent Lélekkel való keresztség, ha az Isten országának valóban tagjai akarunk lenni. Sokszor már itt a földön megmutatkozik ez, hogy ki az, akiben élő hit van, amikor Isten, hát így lelki módon valóban feldobál, felhaigál minket a levegőbe, és nagy ütéseket érzünk. És sokszor úgy érezzük, hogy összetörünk. Sokszor úgy érezzük, hogy meg vagyunk próbálva. És a szél, és aki tudja micsoda, a víz, a sors visz mindent az életünkből. És úgy érezzünk, hogy itt maradtunk egyedül magunkban. Olyankor mutatkozik meg, hogy kik vagyunk valójában. Van-e bennünk Szent Lélek? Van-e bennünk élő hit? Mert ez együtt jár, és egyikünk sem kerüli el ezt a fajta próbatételt ezen a földön. Többször is megpróbál minket Isten. Valószínűleg ugyanazok a magok többször is fölkerültek a levegőbe. Mire? Végleg elválasztódtak a pejvától. Isten cséplése a próbák között, a nehéz helyzetben látszik meg igazán. És egy befejező történet, van, aki egyszer azt mondta, hogy amikor a napnak a heve rátűz mondjuk egy viasz gyertyára, az megolvad. De ugyanannak a napnak ugyanaz a heve, hogyha mondjuk friss betonra, vagy egy friss agyagra tűz rá, akkor megkeményíti a betont és az agyagot. Ugyanaz a nap. És tudjátok, ennek az illusztrációnak az a lényege, hogy annak a jellegzetessége, annak a tárgynak, annak a dolognak a jellegzetessége adja a különbséget, amelyre rátűz a nap. Ugyanaz a nap tűz mindkettőre. Ugyanúgy próbál meg az Isten hívőt és hitetlent. A kérdés az, hogy mi van belül? Ott van-e a Szentlélek? Van-e Szentlélek keresztségünk? És ez teszi a különbséget, hogy hogy éli meg a hitetlen, hogy éli meg a hívő, mind a már a földi próbatételeket, mind majd azt az ítéletet, amit a Messiás hajt végre. A különbséget a Szentlélek valós jelenléte vagy jelen nem léte adja. Kedves testvérek, vizsgáljuk hát meg ma magunkat, hogy vajon jelen van-e bennünk a Szentlélek, erre hív ma minket Pünkösd ünnepén Isten igéje. Vizsgáljuk meg és találjuk meg a Szentléleknek a kézzel fogható jeleit az életünkön. Hogy legyünk abban biztosak, valóban ott van, vagy nincs ott? És hogyha nincs ott, lehet, hogy bűnvallásra, bűnbánatra van szükségünk, és arra, hogy kérjük Jézus Krisztustól az ő kegyelmét. Kérjük azt, hogy kereszteljen meg az ő szent lelkével, mert most már tudjuk, hogy ez elengedhetetlen, hogy személyesen is átéljük a pünkösdöt, ha valóban Isten országának részesei akarunk lenni. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, Szentlélek ajándékáért. Köszönjük neked, hogy a te igédben sokszor elképesztő dolgok vannak írva, amit hitetlen szívvel egyszerűen lehet, hogy csak elutasítunk, megmosolygunk, de tudnunk kell, hogy ezek nem teszik hamissá, nem teszik igaz, nem igazsággá azt, amit te mondasz. Látjuk már ezen a világon is, hogy mennyi próba ér minket, és látjuk most azt, hogy jön majd egy utolsó próbatétel is, amikor te megnézed, megvizsgálod bennünk, van-e a te szent lelked, valóban nyertünk-e szent lélekkel való keresztséget. És köszönjük neked, hogy ennek az a jele, hogy nem nekünk kell saját magunknak küzdeni, harcolni a dolgainkkal, hanem talán úgy, ahogy megértette az a fiatal ott a vonatvagonban, hogy a te kezed tart minket, ez a kéz, a szent lélek. Az ingó életutunkban is, a megrázkodtatások között is, ahogy az a bicska magától nem áll meg a Biblián, csak ha fogja egy kéz, ugyanígy vagyunk mi is ebben az életben, de még inkább az ítéletben. Ezért kérjük, töltsd ki ránk a te szent lelkedet, ezért kérünk, hadd legyen ma is részünk pünkösdben, és ezért kérünk, mi is élhessük meg ennek az ünnepnek elképesztő jelentőségét. Tiéd legyen a dicsőség, hogy meghallgatsz most minket, még a szíveinkben, magunkban elmondott imádságainkat is. Amen.